Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, örülök annak, hogy együtt lehetünk ezen az estén is, és hogy ilyen sokan eljöttek erre a mostani alkalomra is, hogy együtt hallgassuk meg Isten igéjét, és az imádkozásban is közösen vegyünk részt. Isten igéjét szeretném olvasni először, és aztán a rám bízott üzenetet adom át a gyülekezetnek. Dániel próféta könyvéből az első fejezetet, mind a 22, illetve 21 versével végigolvasom. Kérem, hogy ülve figyelmesen hallgassák Isten igéjének az itt leírt üzenetét. Dániel próféta könyvének az első rész, első versétől így van megírva. Jojákim Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében eljött Nebukadnetszár Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Istenház erdényeinek egy részét. Ő pedig elvitte azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket is az ő istenének kincstárában helyezte el. Majd azt mondta a király Aspanáznak, a főudvarmesterének, hogy hozzon ifjakat Izrael fiai közül, a királyi utódok közül és az előkelő származásúak közül, akikben semmiféle fogyatkozás nincs, hanem szép arcúak, bölcsen használják eszüket, sokat tudnak, értenek a tudományokhoz, és alkalmasak lehetnek arra, hogy a király palotájában szolgálatba álljanak, és hogy megtanítsák őket a káldeusok írására és nyelvére. A király pedig elrendelte nekik a mindennapi adagot a király ételéből és a borból, amelyből ő szokott inni, hogy így neveljék őket három esztendeig, és azután a király elé álljanak. Júda fiai közül ezek között volt Dániel, Hananiá, Misáel és Azarjá. A főudvarmester azonban más nevet adott nekik, Dániel Baltazárnak, Hananiát Sadraknak, Misáel Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. De Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő hívott, és megkérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Isten pedig kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt a főudvarmester előtt, aki azt mondta Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mi legyen az ételetek és az italotok, miért látná, hogy a ti arcotok soványabb, mint a veletek egykorú ifjaké, hiszen így bajba sodornátok engem a királynál. Akkor Dániel azt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester Dániel, Hananiá, Misáel és Azarjá fölé rendelt, kérlek, tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt igyunk, azután nézd meg a mi arcunkat, és azoknak az ifjaknak arcát, akik a király ételéből lesznek. És amit látsz, annak megfelelően cselekedjél majd szolgáiddal. Erre ő engedett nekik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva arcuk szebbnek és testük tápláltannak látszott a többi ifjakénál, akik a király ételéből lettek. Ezért a felügyelő elvette a nekik rendelt ételt és bort, és zöldségféléket adott nekik. Isten pedig ennek a 4 ifjúnak ismeretet és értelmet adott mindenféle íráshoz és bölcsességhez. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és az álmokhoz is. Miután pedig elérkezett az idő, amikor meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket a főudvarmester Nebukadnetszár elé. A király beszélgetett velük, és az összes közül senki sem volt olyan, mint Dániel, Hananiá, Misáel és Azarjá. Így ők a király szolgálatába álltak. Minden bölcsességet és értelmet kívánó dologban, amely felől a király érdeklődött tőlük, 10-szer okosabbaknak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. Dániel ott is maradt, Círusz király első esztendejéig. Eddig olvastuk Isten igéjét, hajtsuk meg fejünket egy rövid imádságra. Istenünk, visszaviszel bennünket egy régi történetbe, de szeretnéd, hogyha a napjainkra szóló üzenetet hallhatnánk. Ezt kérem tőled, és segíts, hogy átadhassam, és segíts, hogy mindannyian befogadhassuk, és majd meg is tehessük a te üzenetedet. Ámen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Dánielről olvastunk, meg a 3 barátjáról, és én erről a Dánielről kaptam a nevemet. Érdekes, hogy így első alkalommal, amikor Allianz ima héten vehetek részt, akkor éppen Dániel könyvéből osztották rám az igét, nem néztük és nem beszéltük meg ezt így előre, de Isten tudta, és én örülök is ennek, mert büszke vagyok arra, hogy a szüleim egy ilyen nevet adtak számomra. Azt jelenti ez a név, hogy Isten a bírám. A szüleimnek én a második gyermeke vagyok, de az első, aki életben van. A bátyám 5 éves korában meghalt. Néhányan azt mondták a szüleimnek, hogy nem lehet többé gyermekük. El is voltak keseredve. Voltak, akik biztatták őket. Aztán másfél évvel később az újabb gyermeksírás örvendeztette meg őket, és azt a nevet adták. Isten a bírám. Isten az, aki elrendezi az életünket. Annak ellenére is tették ezt, hogy abban a faluban, ahová születtem, Szomolyára, ott volt egy bácsi, és csak úgy nevezték, hogy Dani papó. És ez a bácsi, ez egy eléggé rossz életet élő ember volt. Sokszor az árokban kötött ki, hazafelé menet a kocsmából, és hát mondogatták is a szüleimnek, csak nem fogjátok úgy nevezni a gyereketeket, hogy Dani papó legyen belőle. És hát hála Istennek nem lesz belőlem Dani papó, vagy legalábbis olyan életvitelt nem folytatok. Túlzott alkoholfogyasztás nem jellemző rám, és árokba is csak autóval mentem még be, vagy kétszer. De hálás vagyok Istennek azért, mert megőrzött mindenféle egyéb rossztól is. Például már általános iskolában ott kiderült rólam, hogy nem vagyok én egy olyan nagy bulizós gyerek, úgyhogy a fenyő ünnepeket, régen még ugye az volt a karácsony, meg a farsangokat is, úgy általában kihagytam. És hát kinéztek az osztálytársak, de vállaltam. Mert hogy az szüleim hívő emberek. Tudták, hogy mit jelent az, hogy Isten a bírám. Aztán lett még 2 öcsém, Barnabás, a vigasztalás fia, és Teofil. Na hát, amikor az ő nevét megadták a szüleim, akkor a falu népe az eléggé föl volt háborodva, hogy hogy lehet ilyen nevet adni, telefon vagy mi ez. De mind a két név ugye bibliai, a vigasztalás fia, azt jelenti az egyik, másik meg, hogy Isten szeretetje, vagy Isten kedveltje. És ugyanilyen családokról kapunk tájékoztatást ebből a felolvasott ige szakaszból, ahol igazából csak a 4 fiúnak a nevét ismerjük, de az ő szüleiket én nagyon-nagyon becsülöm, hogy olyan nevet adtak a fiaiknak, amihet. Dániel nevét már hallottuk, volt egy Anániás, vagy Ananiá, akinek neve azt jelenti, hogy Isten kegyelmes, vagy kegyelmet mutatott. A másiknak a neve az volt Misáel, kicsoda olyan, mint Isten. És a harmadiknak a neve Azarjá, az azt jelenti, hogy Isten megsegített. Az más dolog, hogy amikor elhurcolták őket, akkor ezeket a neveiket is megváltoztatták. És az adott birodalomnak az isteneivel hozták kapcsolatba őket. De ők ettől függetlenül kitartottak, és az üldözöttségük, az elrablottságuk, elhurcoltságuk ellenére szüleiktől, neveltetésüktől, a név, még a nevüktől is elszakítva az Istenük mellett kitartottak. Erről szeretnék szólni, kedves testvérek, 3 dologban. Egyrészt egy 3 éves kiképzés, vagy képzés kapcsán, másrészt egy 10 napos próba kapcsán, harmadrészt pedig egy hosszabb, de szintén lejáró idő kapcsán, amit ebből a történetből Isten elénk hoz. A fő cím pedig hadd legyen ez, üldözötten, elrablottan is szilárd. Ez most nem egy újabb név, hanem egy jellemvonás. Arról olvastunk tehát, hogy volt egy királyi parancs, és ez a Nebukadnezár, ez egy nagyon nagy uralkodó volt a babiloni birodalomban. Krisztus előtt 605-ben történt az az esemény, hogy Jeruzsálemet is megszállta, és az első csoport foglyot elvitte onnan. Köztük ezeket úgy olvastuk a 3. vers végén, hogy a királyi utódok és előkelő származásúak közül ezt a 4 fiatalembert. És azért raboltatta el őket is, és a többieket is, hogy majd belőlük az ő alkalmazottjait és az ő képviselőit képezzen ki. A megjelenésük is olyan legyen, olyan királyi, olyan fenséges, vagy olyan tekintélyt parancsoló. Legyenek nagyon jó ismereteik, magas műveltségük. Tudják még a káldeusok nyelvét, ami egy sumér akkád szótagoló égírás volt, és nagyon nehéz volt megtanulni. Ebben a nyelvismeretben is legyenek előjárók, és még az étkeztetésük is egy királyi módon történjék. Bár ez az akkori birodalomban elfogadott és nagyon előkelő felső 10 000-hez, illetve a vezető réteghez tartozókat faragott volna ezekből a fiúkból, de az ő neveltetésük, az ő származásuk, az ő Isten hitükkel szemben volt egy olyan, hogy az étkezések vonatkozásában ütközött az ő törvényükkel, az ő Istenüktől kapott rendeletekkel. És azt mondták, hogy ez nem jó nekünk így. Nem akarunk ebből részesedni. Mert fertőzött, tisztátalan az a hús, amit elénk tesznek, és bálványoknak áldozták, és az a bor, amit a király asztalára kerül, azt mi nem akarjuk meginni, mert azt is felajánlották a bálványok oltárainál. Kedves testvéreim, van-e ma ilyen helyzet? Van-e ma olyan időszak, mint amiről itt olvastuk, hogy 3 esztendőn keresztül neveljék őket, és majd úgy álljanak a király elé, és majd a király szolgálatába? Van-e ilyen 3 éves kiképzés manapság? Vannak-e ilyen 3 éves tanfolyamok? 3 éves főiskolák, egyetemi képzések? Itt, amikor Nyíregyházára kerültem, akkor az egyik igehirdetésemben megkérdeztem a gyülekezetet, hogy ha azt mondom, testvérek, hogy nyíregyházi, akkor ti mit mondatok rá? És akkor azt mondták, hogy egyetem, meg állatkert. Hát persze nem egy lapon említhető a kettő, de azért mégis ez az egyetem, ez egy olyan képzés biztosít 3, 4, 6, kinek mennyi éven keresztül, ami valamit elvár majd ott a végén. Kollégiumba, ha bekerül valaki, már a legelején megtanítják neki a rendet, beavatják. Vagy ha nem is képzés, hanem mondjuk egy munkahely, annak 3 év se kell, elég 3 hónap próbaidő. És ott majd elválik, hogy be tud-e kapcsolódni az adott munkába, és munkacsoportba is. Szóval van egy bizonyos kiképzés, ami során kikötik, hogy hogyan élj. Igaz? Megmondják, hogy ezt várjuk el tőled. Ha ezt megteszed, akkor közénk való vagy, akkor befogadunk. Ha nem, akkor le is út, fel is út. Én nem látok bele a ti mindennapi életetekbe, kedves jelenlévők. Én kicsit olyan védett burokban élek lelkészként. És én csak ilyen mendemondákat hallok lelkész társaktól, akiknek például az egyik imaházban úgy kell fölmenni a szószékhez, hogy az énekkaron keresztül, és már az énekkar bent ül az Isten tisztelet elején, és ahogy megy a lelkész oda a szószékhez, akkor esetleg az egyik tag úgy odasúgja, hogy 20 perces legyen csak. Hát, hogy ez tényleg így volt-e vagy nem, azt nem tudom. Az se lenne jó, hogyha még azt is megsúgnák, hogy miről szóljon az ige hirdetés. De talán van ilyen is, amikor kikötnek valamit, amikor megmondják, megszabják, és hogyha nem felelsz meg, akkor le is út, fel is út. A te életedben is talán van ilyen, és úgy érzed magad, hogy egy ilyen 3 éves, vagy 30 éves, vagy egész életen keresztül szóló kiképzésben vagy. Van értelme? Meg lehet ennek felelni? Gondolkodjál rajta, hogy lehet ezt kibírni. Ahogy említettem, Dánielnek az életében az étkezéssel, az ételekkel, itallal kapcsolatban voltak fenntartásai, és ennek hangot is adott, lépjünk hát a 10 napos próba témájára. Ugyanis Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és azzal a borral, amit ő ivott. És kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Nagyon tetszik ez a hozzáállás. Soha nem fogok ennek a Dánielnek én a nyomába érni, pedig nagy példaképem, és szeretnék úgy élni, ahogy ő. De amikor elhatározza, hogy nem akarja megfertőztetni magát, akkor nem keresi a lázadás meg a forradalom útját, hogy lehetne kijátszani ezt az egészet, hanem oda megy a törvényes képviselőhöz, a főudvarmesterhez, és azt mondja neki, én szeretnék így élni. Lehetséges. És az Isten ennek a főudvarmesternek kegyelmet, irgalmat ad a szívébe, és jó hozzáállással van, nem torkolja le, nem rúgja ki rögtön, ám egy kicsit ugye úgy beszél, mint ahogy a mai jóállásúak, akik nem akarják elveszíteni, azt mondja, hogy hát én félek az én uramtól, jaj, mi lesz, hogyha mégis valami baj lesz itt, és akkor én hogy fogok megállni az én uram előtt, bajba sodornátok ezzel. De valamilyen szinten úgymond szemet húny, hogyha ez így mehet tovább. És akkor Dániel a törvényes keretek között maradva, a főudvarmester félénksége és borulátása, meg önmagát támadásnak kitétele, ennek nem akarása ellenére, a 11-15. Versben egy jó kis alkut és feltételt ajánl annak a felügyelőnek, aki ő rájuk ügyel. És itt van egy nagy kérdés megint számomra, hogy vajon ez a bizonyos 10 napos próba, hogy ne kelljen nekik abból az ételből, italból enni, inni, sikeres lesz-e? Merünk-e egy ilyen 10 napos próbát tenni a körülöttünk élőkkel szemben? Vagy mellett? Vagy az ő meggyőzésükre? Tudjuk-e azt mondani a munkahelyen, ide figyelj, én nem fogok lopni. Ide figyelj, én becsületesen be fogom fizetni az adót. Ide figyelj, én elszámolok mindennel. Tegyél velem próbát. Nézd meg. És akkor ezt a 10 napot föl lehet ajánlani. A 10 napot. Erről a 10 napról eszembe jut egy másik 10 nap, ami a Jelenések könyvében van leírva. És itt a Jelenésekben arról van szó, hogy Isten egy olyan gyülekezethez szól, amelyiknek nagy próbái vannak. Nyomorúságban van, szegénységben van. És azt mondja nekik, semmit ne félj rád váró szenvedésektől, ima az ördög még börtönbe is fog juttatni közületek némelyeket, hogy próbára tegyen, és 10 napig tartó nyomorúságotok lesz. De légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. 10 nap. Sok idő az? A 3 évhez képest sok idő? Hogy érzitek? Amikor benne vagytok, akkor igen, ugye? De úgy az összességében az egy... Nem számoltam ki, de talán 1%-a sincs annak a 3 évnek. Minden esetre ez a 10 nap egy kicsit a teljességet is jelenti. Sikeres lesz-e ez alatt a 10 nap alatt Dániel és az ő 3 barátja? Sikeresek lesznek-e a keresztjének a hosszú kiképzés idejéből egy kicsi próbaidőben, amikor meg lehet mutatni, amikor ott van a lehetőség arra, hogy bemutassuk a hitünket, sikeresek leszünk-e? Meglátják rajtunk az emberek, hogy mi tényleg az Isten törvényéhez igazítjuk az életünket. Hogy nekünk fontos az, amit az Isten mondott. Sikeresek leszünk-e? A Tituszhoz írt levélben Pál bátorítja azokat a krétaiakat, akik nem egyszerű népek voltak. Nagyon kemény, csökönyös és hazudozós, meg lusta emberek voltak. De azt mondja az ott élő keresztjéneknek, Tituszon keresztül, hogy mindenben önmagadat állítsd példaképül a jó cselekedetekben, a romlatlan tanításban, a méltóságban, az egészséges, fedhetetlen beszédben, hogy az ellenfél megszégyenüljön, és ne tudjon semmi rosszat mondani rólatok. 10 napos próbaidő, kedves testvérem. Ki kell bírni? Ki lehet bírni? Ki kell bírni? Ennyi, amit úgymond ránk szánnak, és odafigyelnek. És aztán meg megszokják, hogy tényleg olyanok vagyunk. Ebben az időben oda tudunk figyelni. És az utolsó időszakasz, miután letelt ez a bizonyos 3 év, az utolsó igeversben arról olvastunk, hogy Dániel ott is maradt a Círus királynak az első esztendejéig. Az Krisztus előtt 539-ben volt, 66 évvel az itt történtek után. 66 év. Ha Dániel fiatalember volt, 10-15 éves, akkor arra az időszakra, amit itt az utolsó igeversben olvastunk, több mint 80 éves lett. Az élete vége felé jár. És ki tudott tartani, és végig tudott élni egy olyan birodalomban hívő életet, amelyik nem volt egy hívő birodalom. amelyikben a király öntelt és nagyra vágyó volt, és amelyik leuralta az akkor ismert egész világot, és az ott élő embereket. Dánielt is le akarta uralni, de ő kitartott. És az utolsó gondolatom ehhez kapcsolódik, kedves testvéreim, az eltelt, az elmúlt, a lepergett idő a mi életünkben is véget fog egyszer érni. Lepereg, elmúlik az a kicsi. Szóval Pál apostol arról beszél, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Igen, igen, nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Hát a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Pillanatnyi a mi könnyű szenvedésünk. Ez, amit a Földön érünk, elsuhan. A 66 év is elsuhant. Egyetlen igeversben benne van. Dániel ott maradt. Círus király első évéig. És ebben az elsuhanó, lepergő időben én arra buzdítalak téged, hogy gondolj arra, aki a kezében tartja az időt. Gondolj arra, aki nem csak, hogy adta a törvényeit, hanem meg is valósította azokat a törvényeket. Úgy vallott a körülötte lévőknek, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem. Ez a Jézus Krisztus, az idő ura, ebben a földi létében, amíg itt járt köztünk, tökéletes, még Dánielnél is tökéletesebb életet élt. Meg tudta valósítani. És az ő élete kifogástalan, makulátlan volt, bűn nélküli. Ezért mehetett föl a keresztre, és vihette a mi bűneinket is, mert ő volt az ártatlan, tiszta, szent bárány, aki engesztelő áldozat a mi bűneinket, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ez a Jézus Krisztus meg tudta élni itt a földi léte során, hogy megtartotta az Isten törvényét, és betöltötte azt. És ez a Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten ki tudta mondani azt a szót, hogy elvégeztetett, beteljesítetett, vége. Itt én leteszem a földi létet, és ezeket mondva kilehelte lelkét. Igen, őrá tekintsünk a földi létünk során, hogyha 3 éves kiképzésben, vagy 10 napos próbában is vagyunk, vagy akárhány évesen is itt vagy, tudd meg, hogy ez a Jézus számodra is erőt fog adni a mindennapi életedhez. Akár üldöztetésben, akár egyéb nehézségek között vagy, ő az, aki példát mutatva és gondoskodva a közeledben ér, és fogja a kezed. Erről a Jézusról a zsidókhoz írt levél szerzője ezt írta. Ő az, aki testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Azért vagyunk együtt, hogy mi is kiáltsunk így az Úrhoz. A mi napjainkban, nem csak ezen a main, hanem életünk mindennapján, tartsuk a kapcsolatot a mi Istenünkkel, és meg fog hallgatni bennünket a mi Isten félelmünkért. Amen.